Isten igéjét a Bírák könyvéből olvasom, a 17. fejezetet. Élt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának. Az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az Úr, fiam! Amikor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, azt mondta az anyja, ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért, készítsenek belőle faragott és öntött báványszobrot. Most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt anyjának. Ekkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött báványszobrot készített belőle. Ez Míká házába került. Ennek a Míkának volt egy házi szentélye. Készítetett éfódót és házi báványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Élt egy ifjú a júdeai Betlehemben, Júda nemzetségében, aki lévita volt, de jövevényként ott tartózkodott. Ez a férfi elindult a júdeai Betlehem városából, hogy jövevényként letelepedjen ott, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, Míká házához. Míká megkérdezte tőle, honnan jössz? Az így felelt neki, lévita vagyok a júdeai Betlehemből, megyek, amíg alkalmas helyet találok, ahol jövevényként letelepedhetek. Ekkor Míká azt mondta neki, maradj nálam, légy atyám és papom. Én pedig adok neked évi 10 ezüstöt, egyrend ruhát és élelmet. A lévita beleegyezett, úgy döntött, hogy ott marad annál az embernél. Azt pedig úgy bánt vele, mintha a saját fia volna. Míká felavatta a lévitát. Így az ifjú a papja lett, és Míká házában élt. Míká pedig ezt mondta, most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom. Jó ez a befejező mondat, nem? Hogy most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr, mert egy lévita lett a papom, kerek az élet. Minden le van zsírozva, Istennel minden rendben, mert ekkora szerencsém, hogy egy kósza lévita idejön, papom lesz a saját házi szentélyemben. Minden rendben, minden kerek és egész. Csak az, ami a telefonom nincs kikapcsolva. Bejutom a zsebembe. És Míká ebben a mondatban azt fogalmazza meg, hogy rendben vagyok most már Istennel, azt fogalmazza meg, hogy jólét fog körülvenni engem, bőség és jólét, áldás van az életemen, és az egész történet olyan szép, kerek és egész. Avval kezdődik, hogy lopott, aztán úgy tűnik, hogy megbánta, Istennek ajánlják a vagyon saját papot tud a végén alkalmazni, és úgy tűnik, hogy az egész családban az anyja, a fia, ez a lévita, nagyon fontos Isten. És minden eredményes, minden sikeres, most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr, minden rendben van. Vagy mégsem. Honnan tudjuk, hogy rendben vagyunk-e Istennel? Mikor tudhatjuk, hogy a kapcsolat rendezett? És hogy ahogy Míká érzi, Isten is úgy gondolja. Mikor tudhatjuk, hogy ő hasonlóan jókedvvel fordul felénk? Mint ahogy esetleg azt mi érezzük, vagy gondoljuk. Milyen az igazi kapcsolat vele? Milyen az igazi Isten tisztelet? Ez a témánk, de nem úgy, hogy az Isten tisztelet 10-től 11-30-ig, hanem mint az egész élet, mint Isten tisztelet. Milyen az, amikor Istennek a szeretete és a tisztelete úgy van jelen az életünkben, mint gyülekezet életében, hogy azt tudjuk, hogy neki kedves. Hogy az békességet, hogy az áldást hordoz. Mert úgy tűnik, hogy Míká ezt megragadta, valójában azonban végérvényesen szem elől vesztette. Az igaz Isten tisztelet az egyik oldalon, és a másik által Míkánál a magunk által gyártott Isten tiszteletet látjuk. Azt hiszi, hogy minden rendben. Ez igaz Isten tisztelet, rendben vagyok Istennel. A valóság, ami kiderül, hogy ez egy maga által gyártott Isten tisztelet, és végérvényesen elveszett. Három pontban szeretnék erről beszélni. Milyen a magunk által gyártott Isten tisztelet, melyek a jellemzői? Másodszor, mi áll a magunk által gyártott Isten tisztelet mélyén, melyek a gyökerei? És harmadszor, az igaz Isten tisztelet és a király lesz előttünk. Milyen tehát a magunk által gyártott Isten tisztelet? A Bírák könyvében Izraelnek egy olyan időszakában találjuk magunkat, amely átmeneti és kaotikus. A honfoglalás után vagyunk, a honfoglalást Józsué levezérelte, és avval fejeződik be Józsuénak a szolgálata, hogy a Tórához, a törvényhez tartsa magát a 12 törzs, akik elfoglalták a helyüket Kánaán földjén, és akkor Isten áldása lesz velük. És a megszervezett állam, a királyság előtt vagyunk. A Bírák egy ilyen átmeneti kor. Már megérkeztek, már ott vannak, még nem szerveződött meg az állam, nincsen király. És a kettő között ezt a 12 törzset a Jahvéba vetett, az Úrba vetett hit, a vele való szövetség, a 10 parancsolat és a Tóra tarthatja össze. És a Bírák könyve egy ilyen kaotikus kor, amikor azt látjuk, hogy újra és újra elhajlik ezeknek a törzseknek a szíve Istentől, akkor Isten emiatt nyomorúságot küld rájuk, idegeneket, akik elnyomják őket, akkor a mélységben felkiáltanak Istenhez, Isten egy bírát, egy szabadítót támaszt, aki által megszabadítja őket, helyreállnak, aztán pedig újra történik ugyanez. És ciklikusan ismétlődik egészen addig, míg a ma olvasott fejezettel, a 17. fejezettel bejutunk a Bírák könyvének a végébe, az epilógusba, a végkimenetbe, ahol két nagy történet van. Az egyik a 17-18. Fejezet, Míká, ebből olvastam az első fejezetet, a másik pedig, még kimondani se lehet, a Biblia legvéresebb, legperverzebb, legkegyetlenebb történetei közül található. Ide jut a nép. Ebben a korban vagyunk, és újra visszatér itt a végkifejletben, az epilógusban az a mondat, amit hallottunk, hogy nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Mikát tehát, és Míka Isten tiszteletét, ennek a fényében látja a Szentíró. Mikának a félrecsúszott Isten tiszteletét, ami valójában báványimádás, miközben úgy tűnik, hogy minden rendben van, a Szentíró azzal foglalja össze, hogy mert mindenki azt tette, ami neki tetszett, mert nem volt király. Úgyhogy nézzük tehát kicsit konkrétabban, milyen ez a magunk által gyártott Isten tisztelet, mi történik ebben a fejezetben. Vallásosság és Isten tisztelet alatt. Látnunk kell az igazi szándékokat. Az Isten tisztelet, az Istennel való kapcsolat mindig a szív mélyéből jön. Soha nem a külső. Azt, hogy itt vagyunk, az egy dolog, semmit nem mond el rólunk. Igazából. Mert a kérdés az, hogy mi hozott ide? Mi munkált a szívembe? Mi mozgat? Milyen indíték van bennem? És ez mennyire Isten szerint való, vagy mennyire téves és magunk által gyártott? Nézzük tehát a három szereplőt, az anya. Ez egy jómódú család, ahol az anya feltehetően özvegy, nem esik szó az apáról, de egy jómódú család, a következő fejezetből kiderül, hogy azért itt sok ingatlanjuk van, házuk van, és az, hogy az anyának ennyi pénze van, itt ugye 1100 ezüstről olvasunk, az egy nagyon komoly vagyon. És azt olvassuk, hogy az anya átkot mond, amikor felfedezi, hogy valaki ellopta az 1100 sékelt. És aztán, amikor kiderül, hogy a fia vitte el, így jön a szájából, hogy áldjon meg az Úr fiam. Értitek? Így abban a pillanatban átfordítja, abban a pillanatban, ó, hát persze rendben van ez, fiam, hát az Úr áldjon meg téged. Aztán utána azt mondja, hogy ez a pénz, ez valójában az Úrnak lett felajánlva korábban, érted, mondja a fiúnak, és készít belőle az Úrnak, ezt majd látni fogjuk, faragott bálványt, de nem tudom, észrevettétek-e, hogy végül itt a húzavonában az 1100 sékelből csak 200 sékel jut el erre a célra. Tehát 900 elvész. Tehát végül csak 200 értékű, 200 sékelt ad az ötvösnek, hogy megcsinálja ezt a bálványt az Úrnak. Faragott és öntött bálványszobrot készít, ami valamilyen módon nyilván kapcsolódik ahhoz a néphez, azokhoz a népekhez ott Kánaán földjön, amely népek között élnek, ahogy kiábrázolják Istent, hogy megragadható legyen. Úgyhogy érezzük, hogy persze végig az Úrról van szó, de hogy itt valami nagyon másról van szó. Azt érezzük, hogy végig Istenről beszél, áldjon meg az Úr a fiam. Az Úrnak szántam ezt a pénzt, igaz, hogy báványt készítek belőle, és igaz, hogy végül nem adtam az egészet oda, de minden az Úrért van. És közben érzed, hogy mindent irányít, mindent manipulál, valószínűleg minden a biztonságáért van. Minden a fiáért van. Az egész életét, és talán éppen azért, mert özvegy, ami nagyon bizonytalan helyzet, az egész életét valami más mozgatja, a szíve mélyét, mint Isten. De minden le van öntve a vallásos szószal. Ez az anya. Aztán nézzük a fiút. A fiú ellopta anyjától a pénzt. Nesze neked, ideális család. Mert neki kell az a pénz. Mert neki a pénz a fontos. Mert neki a vagyon a garancia. Sok mindent elmond ez a családi kapcsolatokról, valamint arról is, hogy mi az, ami neki fontos. És ez a történet nem távoli tőlünk. Nem úgy beszélünk erről, hogy hát a mi családunkban ilyen nem, a mi gyülekezetünkben ilyen, hát valahol máshol megtörténhet, de nálunk ilyen nem történhet meg. Ez a valóság. Ez a nyomorúság. És nyilván ez a fiú, ez idősebb, mert felnőtt fia van, mint kiderül, vagyonra és pénzre vágyik. De figyeljetek, amikor meghallja, hogy az anyja átkot mond arra, aki ellopta a pénzt, azonnal visszaadja, én voltam. Miért? Érezzük, hogy megbánásnak és bűnbánatnak nyoma nincs a történetben, de annak viszont igen, hogy mi van, ha az átok működik. Nagyobb a félelme, mintsem a vágya, hogy megtartsa a lopott pénzt. Nem megbánásból, hanem félelemből adja vissza az ezüstöt, majd kiderül, van egy ilyen házi szentélye, ahova beteszi az anyjától kapott, faragott és öntött báványszobrot, aztán pedig felépít egy saját kis otthoni kis kultuszt. Készít éfódot, az egy kultikus papírruházat, amely az Istennel való kapcsolatban is segíthet, és készített egy harmadik elemet, egy házi bálványt, egy harmadik tárgyat, és berendezi a szentét az otthonában, és kinevezi a saját fiát papnak, mert hát pap is kell, ha már Isten tisztelet van. És nyilván a szentíróit nem elemzi, amit talán mi nem hallunk egyből, de utalva a honfoglalása Józsiére, a szövetségre, a Tórára, teljesen egyértelmű Izraelben, hogy Istent imádni csak az Isten által kijelölt helyen lehet. Nincsen magánisten tisztelet ilyen értelemben, magánkultusz a házban. Egy, kettő. Teljesen egyértelmű, hogy Isten azt mondta a népének, hogy nem ábrázolhatja ki Istent. A 10 parancsolat. Ne csinálj magadnak semmi faragott képet. Semmi ahhoz hasonlót, ami a mennyben, a földben vagy a föld alatt van. Ne csinálj. Úgyhogy mindezeken átlép Míká, aztán jön egy kósza lévita, egy szerencselovag, kétszer is olvassuk, elindultam, hogy alkalmas helyet találjak, tudjátok ahol, mindjárt beszélünk róla is, és azt mondja, itt a szerencse. Most már arról nem beszél, hogy a fiát hogy váltotta le, de egy lévita azért csak jobb, mint a fiú. És utána azt mondja, értitek? Most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr. Hogy egyrészt mennyire vágyik erre, hogy legyen már biztonságban az életem az Úrral. Tehát ez egy nagyon érvényes vágy az emberben. Most már tudom, hogy el van rendezve az életem. Másrészt meglátjuk, hogy ami mozgatja, az a bőség, a jólét, a pénz, az áldás, és erre gyártja le magának ezt az egész kultuszt. És akkor harmadszor a lévita, akinek a feladata, pontosan az Istennel való szövetség képviselete lenne. Pontosan az, hogy képviselje, hogy mi az Isten akarata és törvénye, de ez szerencse lovaggá lett, és a 18. fejezetben most nem megyünk előre, csak annyit utalok előre, hogy ez az ember pusztán a karrier mozgatja, mert amikor jön egy törzs, dán törzsre, akik erőszakkal kifosztják Mikát, meg elviszik a báványokat, meg mindent, akkor a lévita az így megy velük, mert egy törzsnek a papjának lenni mégiscsak több, mint egy család papjának lenni. Abban a pillanatban semmi hűség, lazán tovább áll. Őt a karrier, meg a pozíció mozgatja. Értitek? Mindenkit mozgat valami. Ebben a pillanatban itt vagyunk. Miért? Hát, hogy Istenről szóljon ez az egész. De közben mozgat bennünket valami. És hogy valójában mi mozgat. Hogy valójában mi hozott ma ide, de nem csak ma. Hogy valójában mi mozgatja az egész Istennel való kapcsolatot. A szívünk mélyéből. Ott dől el, hogy az Isten szerint való, vagy pedig magunk által gyártott istentisztelet. A magunk által gyártott istentisztelet látszólag olyan, mint ami Istennek kedves, de valójában egészen másból fakad. És így látjuk meg, hogy mennyire fonák ez a történet, ami elsőre olyan kereknek tűnik, másodszorra mélyen romlott és kiábrándító. Bolondok lennénk, ha nem tennénk fel a kérdést. Lehet, hogy én is ugyanígy be tudom csapni magamat. Lehet, hogy ugyanilyen vak vagyok, mint Míká. Lehet, hogy gyülekezet ugyanígy be tudja csapni magát, hogy az Isten jelenlétéről szól minden, és kiderül egy ponton, hogy semmi nem arról szól. Lehet, hogy én is a magam által gyártott módon akarom tisztelni az Urat, és egészen mélyen más mozgat. És lehet, hogy egyszer hasonlóan, mint Míká, már csak a következő fejezetben, egyszer szembesülök azzal, hogy ez az egész semmit sem ér. Amikor elviszik a báványait, azt mondja Míká, elvittétek az isteneimet, amelyeket csináltattam, meg a papomat, és elmentetek. Mi marad nekem? A válasz? Semmi. Semmi. Lehet, hogy nekem is a semmi marad a végén, mert egy hamis, magam által gyártott istentiszteletben élem az életem. Ez a tétje annak, hogy szembenézünk-e a magunk által gyártott istentisztelettel először. Másodszor, ha kész vagyunk szembenézni, ha azt mondod Istennek most ebben a pillanatban a szíved mélyén, oké, Uram, vizsgálj meg! Ha azt mondod, hogy most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert eljöttem a templomban. Nem! Uram, vizsgálj akkor meg, menjünk mélyebbre! Akkor másodszor nézzük meg, hogy próbáljuk megérteni, elemezni a magunk által gyártott Isten tiszteletet. Hogy születik ez? Meg kell értenünk mélyében. Először beszélünk a kicsit a mai kultúráról, aztán pedig az ember szívéről. A mai kultúra, a mai világ, amiben élünk. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett, amit a saját szemeiben helyén valónak tartott. Nem volt egy külső erő Izraelben, mint egy király, aki valamilyen módon emlékeztette volna őket arra, amit az Istennel való szövetségben fogadtak, és ami az Isten rendje szerint való életet magába foglalta. És ezért Izrael újra és újra elfordul Istentől, báványokban bízik, majd olyan lesz, mint a báványai. Elszabadul az erőszak, elszabadul a pornográfia, vagy a perverzió, paráznaság, elszabadul a szegények elnyomása. Mert mindenki olyan lesz, mint a bávány, aki imád. És amikor a kánaáni isteneket, akik pontosan a termékenység istenei, az erőszak, a harc, a háború istenei, kezdi el Izrael ebben a helyzetben keresni, meg vonzódni hozzájuk, akkor ezek az istenek fogják őket olyanná alakítani, mint ezek az istenek. Tehát mindenki azt csinál, amit akar. Ezt látjuk. És a mai kultúra annyiban hasonló, hogy nem kiáltunk fel, hogy miért nincs király, mert egyikünk se akar királyt, gondolom. Nem a király hiányában tesz mindenki azt, amit neki kedves, de az egész 21. század elejé posztmodern humanizmus lényege éppen ez. Ez a legnagyobb értékünk, ez az elsődleges kiáltás vagy szlogen az ajkunkon, hogy márpedig én azt teszem, amit én szeretnék. Márpedig én azt teszem, úgy élek, és azt hiszem, amit én jónak tartok. Miért ne? Hát bolond vagy, ha nem ezt teszed. Mert az Istennel való kapcsolatra nézve az van egészen mélyen bennünk, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy én mit hiszek, meg hogyan élek. Ez az én dolgom. És semmi igazság nem állhat közém, meg Isten közé. Igazság alatt értve valamiféle dogmát, vagy egyházat, vagy papot. Nem. Semmi nem állhat közém. Ez pontosan olyan, ahogy én elképzelem. Értitek? Minden erről szól. Ebben növekszünk, ezt tartjuk csomó mindenben az alapvetőnek, és a normálisnak, és a jónak, hogy azt teszek, és úgy hiszek, ahogy az nekem jó. Ahogy az nekem működik. Csekkeld vissza magadban ezt a kérdést, hogy te nem így gondolkozol? Hogy alapvetően, ahogy neked jó. És ebben sok minden érthető, és sok minden jó. Nem? Nyilván érthető a tiltakozás minden olyan vallásossággal szemben, ami sokkal inkább gyökeredzik emberek vagy szervezetek hatalmában, vagy az tőlük való félelemben, vagy ilyen merev, szigorú tradíciókban, mint személyes, benső meggyőződésben. Mi állhat közénk? Amikor egy elnyomó vallásos személy vagy szervezet iránti félelemből, vagy mondunk valamit Istenről, az miénk? Azt mondjam, hogy nem a miénk. Vagy amikor egy tradícióból élünk, büszkék vagyunk egy tradícióra, és ennek a birtokába lenézünk másokat. Kinek kell ilyen vallásosság? Nyilván minden arról beszél, hogy sokkal jobb az, ami a szívedből jön, amit te jónak tartasz, ahogy te el tudod képzelni, ahogy te hitelesnek tartod. És nagyon sokszor ez így jó. Igen, nagyon sokszor bemutattunk egy olyan kereszténységet a világnak, ami irgalmatlan, ami ridegen kapcsolódik igazságokhoz, ami pusztán szervezetekről vagy egyházról szólt, és halott volt. Nem kell senkinek ma már. És akkor... Érted, ha olyan lesz az Istennel való kapcsolatod, próbáljuk megérteni a magunk által gyártott Isten tiszteletet, hogy amit ez mond, hogy ahogy neked tetszik, akkor a kereszténység, a hit, vagy inkább a spiritualitás az mai lesz, nem felvilágosult, rám szabott, ami nekem jó, amiben hiteles vagyok. Ez mind fontos különben, tényleg fontos. Ez tényleg innen kell, hogy jöjjön. Ez igaz? És a mai kultúra ezt megerősíti, és részben ez igaz, de részben igaz csak. Részben igaz, egyetértek veled, ha így gondolod. Igazad van. De ez fél igazság, mert van egy másik oldal ennek, ami nem a kultúra, hanem az ember szíve. Az ember szíve az Istennel való kapcsolatban. Mert miközben a bennünket körülvevő világ arra bátorít, hogy gyásd le magadnak a saját vallásod, istentiszteleted, spiritualitásod, mert ez úgy jó, vakok vagyunk, ha nem látjuk ennek a benső, az emberi szívet érintő dimenzióit. Ez nem csak a kultúra. Van ennek egy másik oldala. Miért mondom ezt? Figyelj! Ha Isten valóban Isten, ha Isten létező személy, hatalommal, szeretettel, irgalommal, szándékkal, tervel, ha Isten nem csak kozmikus, személytelen erő vagy energia, a keresztények szerint nem, akkor nehéz elképzelni, hogyha ő egy személy, ő az az egyetlen személy, akivel semmilyen konfliktusunk soha nincs. Nem? Hadd világítsa meg máshonnan. Egyre több szó esik a férfinő kapcsolat oldaláról. Egyre több szó esik arról, hogy azért jó és hasznos nem elkötelezett kapcsolatban élni, nem is együtt élni, hanem csak úgy néha találkozni egy-két napra, aztán mindenki éri a maga életét külön. Mert így a kapcsolatból azt vehetjük ki, ami jó, amikor nem fáradtak vagyunk, amikor odaadjuk magunkat egymásnak, stb. És amikor meg fáradtak vagyunk, meg minden, akkor nem kell a másikhoz igazodni. Tehát ez egy, értitek? Ezért jó a nem elkötelezett kapcsolat. Nem kell elhordozni a másikban azt, ami nehéz, és még jobb is lesz, amikor együtt vagyunk, milyen jó, mert csak a jó oldalunkkal találkozunk. Ez ma a trend. Sokan erről beszélnek. Végérvényesen, ad abszurdum, ez egészen a virtuális kapcsolatig, a virtuális szexualitásig vezet el, ami azért jó, mert úgy kapja meg az ember azt, amire szüksége van, hogy nem kell egy bonyolult másik emberrel bajlódnia, mert az mindig olyan macerás. És úgy jó, ahogy neki tetszik. És tudjátok, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogyha végig gondoljuk ezt? A tökéletes magány, ahol különben minden úgy van, ahogy te akarod. Minden úgy van, ahogy te akarod. Ez fantasztikus, senki nem zavar, csak tökéletesen egyedül vagy abban, amiben vagy. Nem ugyanígy van-e az emberi szív Istennel? A maga által gyártott Isten tisztelet azt mondja, hogy te légy ilyen, és ami nem tetszik, azt kiteszem ebből a kapcsolatból, és a végeredmény az pontosan ez lesz, hogy nehogy már beleszóljon valaki az életembe, nehogy már ő diktálja, hogy én hogy legyek vele kapcsolatban, nehogy már ő mondja meg, hogy én mit higgyek, vagy hogyan éljek, én majd kiválogatom magam ebből magamnak azt, ami nekem jó. És legyártom a magam által gyártott Isten tiszteletet, és mi a végeredmény? A végeredmény az, hogy teljesen egyedül maradsz egy magad által kitalált, tehát nem valóságos Istennel, hanem a báványoddal. Ez a végeredmény. Ha azt mondod, hogy ne szóljon bele az életembe, ne szembesítsen azzal, ami fáj, ne mondjon olyat, ami a mai világban nem elfogadható, akkor legyártod a magadét, akkor azt mondod, hogy hát abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálja, ami neki tetszett, és remélem érted, ez nem a kultúra, ez részben a kultúra, de ez sokkal inkább az emberi szív, a te szíved idegenkedése, ellenségessége és haragja Istennel szemben, a lázadás. Az emberi szív legmélyén megbúvó lázadás. Nekend a kultúrára. Ez a szívről szól. A kultúra azért ilyen, mert az emberi szív megteremti ezt a kultúrát. Mindenki azt csinálja, ami neki tetszik. De szeretnék konkrét lenni és tovább menni. És egy égető területre mutatni, amit már érintettem, és ez a férfi és nő kapcsolat. Azért? Nem azért, mert ez a mániám, hanem azért, mert a mai nyugati kultúrában, ahol élünk, az egyik olyan terület, ami a legtávolabb van az Isten rendjétől, az a férfi és a nő kapcsolata. Ahol a legjobban eltorzul az Istentől való teremtési rend, az a férfi és a nő kapcsolata, és ez nem egyéni személyes kérdés, ez a mit kutakodnak már az én hálószobámba, ez társadalmi kérdés, hiszen társadalmi szinten, össztársadalmi szinten változtat meg mindent. Okay. Ez az a terület, ahol mindenki azt teszi, ami neki tetszik, és a keresztények is. És sokan ti is. A szexualitás, a házasság, a férfinő kapcsolat témájában jobban formál minket. Igen, gazdagréti gyülekezetet mondjuk ki, a kultúra, mint Isten. Jobban formál. Az egyik ilyen terület köztünk az együttérés kérdése. Az egész bibliai kijelentésen, amint az egész emberiség történelmén szinte végighúzódik, hogy férfi és nő kapcsolata egy elkötelezett, örökké tartó, nyilvános és törvényes kapcsolat. Különféle kultúrákban, különféle módon születik meg, de ez a házasság elkötelezett, nyilvános, életre szóló szövetség. Szövetség. Benne van a szerelem, és benne van a hűség a törvényhez. Nem csak törvény, hűség, hanem szerelem is. Nem csak szerelem, addig, amíg jó, hanem elköteleződés, törvény, szövetség, hűség is. Az egész Biblián keresztül megy, végigmegy. A házasságon kívüli szexualitás és az együttélés, próbáljuk ki, hogy fog-e menni, vagy nem, teljes mértékben ennek a felrugása. De ma a keresztények nagy része átírja ebben Isten rendjét, mert a 21. században ez tarthatatlan, mondjátok. És értitek? Átírjátok, amit Isten mond. Mindenki azt teszi, amit jónak gondol. Szelektálsz, ez befér, ez nem fér. Maga által gyártott Isten tisztelet. Hasonlóképpen kell szólnom a házassági válásról. És kérlek, engedjétek meg, hogy most ne arról beszéljek, hogy de mert mikor lehet. Tudom, Jézus is mond erről valamit, meg lehet beszélni az erőszaknak olyan formáiról, ahol el kell válni, de mindig ezt akarja hallani az ember. Nem, arról beszéljek, hogy alapvetően nem lehet. Pusztító fertőzésként vonul végig rajtunk. A gyülekezeten. A református egyházon lelkészek sorba válnak el. Sorba. És nem úgy beszélek erről, mint aki ítélkezik. Mert azt mondja a Biblia, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy áll, ne essék. Nem az a garancia, hogy mert én biztos olyan jó vagyok, hogy nem. Nem ezért beszélek erről. Az Isten kegyelme, vagy az irgalma, ha egyszer nem kell valamilyen módon azt mondani, hogy Uram. Értitek? Nem ítélkezés hangján beszélek erről, de beszéljünk arról, ami közöttünk van. Amikor a gazdagréti gyülekezetben körülbelül 20 éve az első keresztény házaspár elvált, összetörte a szívem. Nem bírtam felfogni. Ez ment a második, harmadik, negyedikig. És most így történik egyik a másik után. Így, értitek? Ti, mi, a mi gyülekezetünkben. Hogy van ez? Tudjátok, hogy van? Magunk által gyártott a Isten tisztelet, magunk által gyártott bálványban hiszünk, ami csak addig tart, amíg nekem jó. És amikor gáz van, amikor már küszködök, amikor már nem érbírom tovább, amikor már nem tudom magamat megvalósítani, akkor ott hagyom a másikat. Ott hagyom. Miért? Nem lehet, mert én megtehetem. Mert mindenki megteszi körülöttem. De könyörgöm, hol van a szövetség? Hol van Isten valósága? Hol van az Istennel való kapcsolat? És hadd dicsérjem meg, ezt nem mondhatok, nem tudom. Hadd bátorítsam, hadd mondjam meg, hogy Istennek kedves mindenki, aki most itt van, és évek óta küszködik a házasságában, és szenved, és eljutott oda, hogy csak a várás segítene, és Istenre nézett, és azt mondta, hogy nem. Tiétek az Isten országa. Ti vagytok az Isten hűséges gyermekei. És Isten meg fog nektek fizetni ezért, meg fog ajándékozni valamilyen módon. Mert kitartotok. De gondolj arra, hogy milyen az igazi Isten, érted? Ha Isten ugyanezt tenné, amit te azt gondolod, hogy különöpében megtehetsz, milyen az igazi Isten, amikor azt mondaná, hogy jaj, Józsikám, hát te elbuktál, hűtlen lettél, hát nem gyötrődöm tovább veled, hát keresek magamnak mást. Hello, kiléptem a szövetségből, elváltam tőled, leléptem, lesz nekem egy másik népem, találok helyetted mást. Ez ugyanez, de Isten valamiért, nem értem miért, nem cserélne minket, pedig elbukunk. Nem cserélne minket, nem lép ki a szövetségből, pedig megtörjük a szövetséget a bűneinkkel. Minden úrvacsorai alkalom, annak az elismerése, hogy megtörtük a szövetséget, és ő helyreállítja. Nem cserélt le Isten minket. Hogy gondoljuk, hogy mi lecserélhetjük a másikat? Miközben Istentől azt várjuk, hogy nehogy már lecserélje engem. Én úgy döntök, hogy kilépek a házasságból, kilépek, elmegyek, ott hagyom, de közben végig arra appellálok, hogy mert az Isten velem ezt nem fogja megtenni. Hát de hogy lehet, hogy Isten velem nem teheti meg a szent és tökéletes Isten, de én bármikor megtehetem a másikkal. Értitek? Ez a magunk által gyártott Isten tisztelethez kapcsolódik, hogy azt mondjuk, hogy felülírhatjuk az Isten akaratát. És azért beszélek erről így, mert hihetetlen, elfogadhatatlan, nem Isten szerint való, nem az Isten akarata, hogy a gazdagréti gyülekezetben is, mint mindenhol máshol, nem azért, mert jobbak lennénk, mert nem vagyunk jobbak, egymás után válnak el az emberek. És amíg nem váltál el, légy észnél. Ha elváltál, gyógyulj, vedd az Isten kegyelmét, persze. De arról van szó, hogy milyen mélységben tért meg a szívünk. És az Istennel való kapcsolatban is vannak, akik így vagyunk, nem? Ott a menekülő útvonal az Istennel való szövetségben. Ott van benned egészen mélyen. Ki sem mondtad, ha nem működik, az azt, hogy egy ponton Istenből eleged lesz, meg az Isten népéből, mert nem úgy tesz, és nem azt teszi, amit te szeretnél, és jónak gondolsz, és megérdemelsz, akkor te kilépsz az Istennel való kapcsolatba. Így le tudsz lépni a gyülekezetből. Ott van a szíved mélyén ez. Titkos menekülő útvonal. Ott vagyok addig, amíg vagyok, de majd eljön az a pont, hogyha Isten nem azt teszi, amit én akarok, ott fogom hagyni az egészet. Ott van a szíved mélyén. Ó, persze, mert ilyen a kultúra, ugye, hogy bármikor tovább lehet állni. Hát a szupermarketből is tovább állunk, ha nem jó szolgál ki minket. Nem azért. Hanem azért, mert az emberi szív ilyen, hogy nem vagy egészen mélyen az övé. Ott tartod a kezedet a kilincsem. Ott van benned a feltétel, ha, addig, ameddig, vagy ha az Isten ezt megadja. A király. Mert ez arról szól, hogy nem a király uralkodik, hanem én. És a Szentíró visszatérő értékítélete tehát az, hogy abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Maga választotta Isten tisztelet. Azért van, mert mindenki azt csinálja, ami neki tetszik, mert nincs király. Ahogy mondtam, a Bírák könyve az az időszak, amikor megfogan a vágy, hogy legyen egy királyunk. Ezért van ez a mondat újra és újra, hogy nem volt király, előre mutat arra, hogy kell egy király, lesz egy király. És aztán eljön a király, az első király, de ez a királyság, ez Isten megadja a királyt, ez egy nagyon ambivalens dolog a Izrael történetében. Isten nem úgy adja a királyt, hogy persze adom a királyt, hanem Isten szerint nem akar adni a népnek királyt. Tudjátok, miért nem? Azért, mert Isten azt mondja, én vagyok a királyotok, minek nektek király? Én vagyok a király, mondja Isten. És ez egy nagyon ambivalens történet marad, de megadja a királyt, és Saul az első király, és utána jön Dávid, és az egész egy ilyen ambivalens dolog, mert Izrael történetében aztán vannak Isten szíve szerint való királyok, akik valóban az Isten királyságát közvetítik a népnek, de ezek kevesebben vannak, és vannak istentelen királyok, akik újra és újra bálványimádásba viszik a népet, ezek többen vannak. De már a második király, Dávid, az Isten szíve szerint való király, par excellence, a példa. Nem azért, mert tökéletes, mert sokat vétkezett, hanem azért, mert hűséges volt az Úrhoz. Szóval Dávid. Dávidnak Isten azt mondja, hogy a te utódaid közül eljön egy nap egy király Dávid trónjára, akiben Isten uralkodni fog, nem csak Izraelen, hanem az egész teremtett világon. És sok száz évvel később, sok száz évvel a bírákkora után egy nap megjelent Jézus Izraelben, Dávid utóda, és meghirdette Isten uralmát, azt mondta, elközelített az Isten országa. Király. Elközelített az Isten uralma, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Eljött a király, akiben Isten magához fordítja a népi szívét, a népének a szívét, a felkent, akiről olvastunk. Aki eljött, hogy jó hírt hirdessen a szegényeknek. Akit a Szentlélek felkente azért, hogy hirdesse a vakok szemeinek a megnyílását. Akit a Szentlélek felkente arra, hogy meggyógyítsa a megtört szívőeket, és vigasztalást hozzon a gyászolóknak és az összetört szívőeknek. Akiket a Szentlélek felkente arra, hogy gyakorolja az uralmát, és megszabadítson azoktól az erőktől, bálványoktól, hatalmaktól, amelyek megkötözik a szívünket. Eljön Jézus a király. És ez a király aztán odaadja az ő életét, értünk. Érted? Ez a kulcs. Ó, ha nekem olyan királyom van, aki odaadta az életét, értem. Akkor azt, hogy én alárendelem magamat ennek a királynak, és nem az van, amit én akarok, hanem alárendelem magam, hogy az legyen, amit ő akar. Az nem egy kívülről a vallás által rámerőltetett igazság, hanem az a legmélyebb szívemből fakadó igazság, mert abból jön, hogy magasztallak, hogy szeretlek, hogy leborulok előtted, hogy imádlak, hogy dicsőítelek, mert az életedet adtad, értem, hogy megszabadítsál, hogy megmentsél, hogy kihozzál abból, hogy a saját magam ura legyek. És ezért úgy tudsz királlyal bírni, és azt mondani, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, hogy az nem kívülről jön, hanem a szíved belsőjéből fakad. Az özvegy biztonságot keresett, amikor, ahogyan bennünket is gyakran csak ez mozgat. A fiú Míká vagyont és jólétet vágyott, ahogy sokszor mi is, csak ennyit. A Lévi a karriert és pozíciót kergetett, amint sokszor mi is, mert mindannyian erre vágyunk. És ezért mind ledobjuk magunkról a király igényét addig, amíg nem ismerjük fel, hogy ez a Jézus a Szentlélekkel felkent Úr, aki az életét adta értünk, ő az, akiben biztonságunk van. Ő az, akiben jólétünk van, még ha kevesebb is van. Ő az, akiben hűségesek lehetünk még akkor is, ha mi már rég nem tudnánk hűséges lenni magunkból. Ő az, aki uralkodhat felettünk, és meghatározza, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolatban élni. És ha a szívünk mélyén hozzátartozunk, ő az, akire nézve azt mondhatod. Mivel Krisztus a királyom, ezért békében vagyok, és tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr.
Hódolunk előtted, Urunk, és magasztalunk téged. És meghajtjuk a térdeinket előtted. Kérünk, hogy az elménket, a gondolatainkat, az érzéseinket, a mélyen berögzött szokásainkat mindent ugyanígy hadd hajtsunk meg előtted. Hadd adjunk neked, és ezért kiáltunk most tudunk, hogy formálj bennünket. Mutass rá mindarra, ami az életünkben bálvány. Mutass rá a szívünk elfordultságára tőled. Mutass rá a lázadásainkra, és mindarra, amiben elfordultunk tőled. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Mindannyian ilyen elveszettek vagyunk, Urunk. Másban mutatkozik talán ez meg, vagy lehet, hogy nem is látszik. Kérünk, hogy ments meg, Urunk, bennünket, és így imádkozunk most azokért közöttünk, akik harcolnak, akik nagy küzdelemben vannak. Imádkozunk azokért, akik különféle nyomorúságokban vannak, imádkozunk a betegeinkért. Imádkozunk a gyászoló családért, akik közöttünk vannak, hogy vigasztald őket, és mindazokat, akiket a gyász kötöz meg, vagy a gyász ural. Szabadíts meg, Urunk, és add, hogy megismerjünk téged, hogy megismerjük és elfogadjuk az igazságot, és az igazság szabaddá tegyen minket. Imádkozunk nem csak magunkért és a mi gyülekezetünkért, de imádkozunk, Urunk, a környezetünkért, Gazdagrétért, Budapestért, az országunkért. Minél több ember találhasson rád, Urunk, és ismerhesse meg az igazságot benned. Imádkozunk az egész világért. Imádkozunk azokért a keresztény testvéreinkért, akiket azért üldöznek, mert kimondják az igazságot. És kérünk, Urunk, hogy hozz megújulást, hozz ébredést reformáció évében ebbe az országba, ebbe a nemzetbe is. Imádkozunk az egyházunkért, a vezetőinkért. Hallgass meg bennünket, Urunk, amikor azokkal a szavakkal is könyörgünk hozzád, amelyekre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.